Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér alapítvány néve működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül még idén több mint 1,3 milliárd forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Facebook oldalán. Nagy Varga Zsófi elmondta, a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A román alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes, szélső jobboldali Kalin Georgescu videóüzenetet tett közzé, abban úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos államcsínynek felel meg. Ellenfele, a papírról legalábbis liberális, mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Laskóni pozitívan reagált a fejleményekre. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. 6 ember sérült meg egy belgrádi tüntetésen, mert egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia miatt tiltakozók csoportjába, akik egy zebrán állva zárták el a forgalmat. A sérülteket mentők szállították el. Folytatódtak az újvidéki tragédia utáni tiltakozások Szerbiában, Belgrád mellett más számos városban is szerveztek pénteken tiltakozást, azt követelve, hogy vonják felelősségre a tragédia felelőseit, és derítsék ki, mi okozta az épület előtetejének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sorozatgyilkos lettél, erőből hirdeted az igét.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd. Szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít. Érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed, nem érzed az éget hús szagát. A hadúr rólam szólnak ki
vág, már senki se lát, senki se lát.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A pusztaság. Vezess igazságot szerint, és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és üdvösségem. Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltől hajladozó nádat, finom ruhába öltözött embert. Jézus ezzel a kérdéssel vezeti be előfutára dicséretét. A keresztelő nem valami gyönge ember, aki nátszál módjára ingadozik, nem is afféle nyáspolgár, aki élvezi az életet, hanem erős, hitben szilárd, magatartásában szigorú, egészen Istennek adott ember. Ő prófétánál is nagyobb. Tartózkodási helyéül a pusztaságot választotta, ahol elszakadva minden földi jótól, imában és bűnbánatban készült fel küldetése teljesítésére, vagyis arra, hogy hirdesse az üdvözítő világba érkezését, és előkészítse neki az utat. Egy bizonyos mértékben minden keresztény életforma megköveteli a pusztaságot, azaz az önmegtagadást, a bűnbánatot és a kényelemről való lemondást. Az adventi idő, amelyben kiválik a keresztelő alakja, sürgető módon figyelmeztet. E kötelességünk teljesítése elengedhetetlen eszköz arra, hogy felkészülten várjuk az Úr eljövetelét. Kétségtelen, hogy a bűnbánat mindenek előtt belső bánat, a szív megtérése. Azonban ennek a belső bűnbánatnak külsőleg is meg kell nyilvánulnia. A bűnbánat elsőrendűen benső és vallási jellege semmi módon nem zárja ki ezen erény külső gyakorlását. sőt, sürgetően hangsúlyozza, és arra készteti az egyházat, hogy a megtartóztatáson és a böjtön túl a bűnbánat és vezeklés új és alkalmasabb kifejezéseit keresse. A testi vezeklés szükséges volta, egészen világos, ha megfontoljuk, milyen gyönge az emberi természet, amelyben Ádám bűne óta a test és a lélek ellentétes vágyakat táplálnak. A modern társadalom sok olcsó kényelmet és élvezetet ajánl fel. Ha az ember ezeket korlátok nélkül elfogadja, meggyöngíti akaratát, és nyáspolgárivá teszi életét. Vállalnia kell bizonyos fegyelmet, hogy le tudjon mondani a felesleges élvezetekről. Ellen kell állni annak a kísértésnek, hogy az ember mindent akarjon tudni, látni, élvezni, kipróbálni. A lélek, amely már így kevésbé lesz rabja a tárgyi világnak, akadálytalanabbul emelkedhet fel a teremtő imádására és szemlélésére. A pusztaság lelkülete nem csak önmegtagadásból és lemondásból áll, hanem összeszedettségből és hallgatásból is. Ezek nyitják meg az embert Isten felé, teszik készségessé misztériumai szemlélésére. Azt nevezzük prófétának, aki felfogja Isten szavát, és miután meghallgatta azt, hirdetni kezdi. Ilyenek voltak a régi próféták, ilyen volt a Messiás hirdetésére küldött keresztelő János. Minden keresztény kapott prófétai hivatást is, mivel arra hivatott, hogy a szív mélyén hallgassa Isten szavát, azt megtestesítse életében, és átadja testvéreinek. Mindez hallgatást és összeszedettséget kíván meg. Hallgatni kell a teremtmények között, hogy meghalljuk és elmélyítsük Isten szavát. Nincs odafigyelés csend nélkül. A fecsegő ember nem tud odafigyelni az emberek, még kevésbé Isten szavára. Isten szava ugyanis nagyon halk, csak csöndben lehet meghallani. Igaz, az emberi kapcsolatok megkövetelik a párbeszédet, a beszélgetést, az eszmecserét. Ezeknek azonban nem szabad annyira elhatalmasodniuk, hogy az embert képtelenné tegyék a csendre és a hallgatásra. Különben is a belső reflexióhoz vezető csend kifejleszti az embernek azt a képességét, hogy másokat meghallgasson és megértsen, és hogy a megfelelő pillanatban megvilágosító szavakat mondjon. Sem a felesleges beszéd, sem a szószátyár magatartás nem alkalmas arra, hogy utat nyisson az értelmes és meggyőző párbeszéd felé. Márpedig csak ez a párbeszéd közölheti a testvérekkel Isten szavát. Az Istennel való kapcsolat, majd a vele megélt meghit viszony különös módon megkívánja a külső és a belső csendet. Figyelj, leányom! Nézz, fordítsd ide füledet! Feledd el népedet és atyád házát! Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébet ezt a Zsoltár verset kommentálva mondja, hogy meghalljuk őt, el kell felednünk atyánk házát, vagyis mindazt, ami a természetes életre vonatkozik. Saját népünket elfelejteni még nehezebb, mivel ez a nép egész valónkat, világunkat jelenti. Az érzékenységet, emlékeinket, benyomásainkat, vagyis egész énünket. Mindezt el kell felejteni, ott kell hagyni. A teremtmény ekkor lép be a belső csend övezetébe, ahol Isten közli és megismerteti magát vele. A szegényeknek ígért üdvösség. A szegény kiált hozzád, Uram, és te meghallgatod, kiszabadítod minden szorongatásból. Jézus egy napon kemény szemrehányást tett a farizeusoknak és a nép vezetőinek. Eljött hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. A vámosok valóban megadták magukat a keresztelő szavának, megvallották bűneiket, kérték a bűnbánat keresztségét, és ezt kérdezték, mit kell tennünk? A farizeusok azonban nem. Nem tartottak bűnbánatot, és nem hittek. A gőg vakította el őket. Ez akadályozta meg, hogy higgyenek az előhírnöknek, amint zártak és ellenségesek maradtak Jézussal szemben is. Jézus ezért mondja, a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Természetesen nem a bűnök, mint olyanok adnak jogot az országba való belépésre, hanem a bűnök alázatos megbánása, az erkölcsi nyomorúság alázatos tudata és megvallása, valamint annak elismerése, hogy szükségünk van a megszabadulásra. Az alázat nyitotta meg a vámosok és a bűnös nők szívét az üdvösség befogadására. Ezért van előnyük Isten országában. A farizeusok magatartása homlokegyenest ellenkező. Nem csak, hogy nem ismerték el és vallották meg bűnüket, a gőgöt, hanem igaznak tartották magukat, olyanoknak, akiknek semmiféle bocsánatra nincs szükségük. Az üdvösség elhaladt mellettük, és ők elutasították. A farizeusok és a törvénytudók semmibe vették Isten szándékát. Isten egyetlen üdvösséget ajánl fel minden embernek, azonban ezt csak az alázatosak, a szegények és a kicsik képesek befogadni. Izajás jövendőlése, amit a názáreti zsinagógában Jézus olvasott és magára alkalmazott, ma is nagyon időszerű. Az Úr lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Nem csak a kisemmizettekről, az éhezőkről van szó, hanem elsősorban azokról, akik elismerik erkölcsi fogyatékosságukat, lelki szegénységüket, akik mélyen átérzik, hogy szükségük van megszabadításra, megváltásra, tisztulásra, és egész szívvel várják az üdvözítőt. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja. Aki Istent meg akarja találni, annak a szegény lelkületével kell hozzámennie. Isten felajánlja az embernek az üdvösséget, életszentségre és a vele való életközösségre hívja. Azonban mindezeket a javakat alázatos szívvel kell befogadni, és azzal a meggyőződéssel, hogy isteni segítség nélkül nem tehetünk semmit, mivel egyedül Istentől jön az erő és az akarás. Liziői Szent Teréz ezt mondta, az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban áll, hanem a szívnek olyan készségében, amely alázatossá és kicsivé tesz minket Isten karjai között, tudatosítja gyöngeségünket, és a vakmerőségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. Az evangéliumi egyszerűség kicsi útján a Szent a Szentírásból merített világosságot és bátorságot. Ölükben hordozzák csecsemőiket, és térdükön becézik őket. Mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket. Isten mindent megtesz azért a teremtményéért, aki követelőzés nélkül, a lélek igazi szegénységében és abban a meggyőződésében keresi őt, hogy már maga a keresés és az Isten utáni vágy is ajándék, hogy saját erői abszolút elégtelenek az üdvösségre, a szentségre és az Istennel való meghitt kapcsolatra. minél tehetetlenebbnek ismeri el magát, Isten annál inkább magához vonja. A világba lépő Isten fia azt akarta, hogy szegények és alázatosak vegyék körül. Mária és József, jól lehet, Dávid házából származtak, annyira ismeretlenek és szegények voltak, hogy nem kaptak helyet a szálláson. A pásztorok értéktelen, megvetett népség volt. Nem került el őket a bizalmatlanság és elutasítás. Nyilvános működése során Jézus a szegényeket, az elnyomottakat, a kicsiket kereste, és ezt mondta: nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Aki igaznak tartja magát, meg van elégedve saját erényességével, és másokat talán magánál kisebbre tart, nem részesedik karácsony gazdagságából. Az üdvözítő Jézus mindenkiért jön, az önmagával megtelt szívben viszont nincs hely a számára, vagy csak zsugorian mért hely. Csak az alkalmas arra, hogy magába és az egész egyházba befogadja a megváltást, Izrael vigaszát, aki szegény szívvel közeledik Krisztushoz, kegyelme és szeretete kiáradása számára elegendő széles teret kínál fel. Isten keresése a hitben. Uram, erősítsd bennem a hitet. Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam. Nagy tanítást tartalmaznak az Úrnak ezek a szavai. Világba jövetelekor Jézus nem hatalmas és dicsőséges megszabadítóként lépett fel, hanem alázatos és szelíd szegényként. Szerény, egyszerű, a többi emberhez hasonló megjelenése miatt sokan fennakadtak, különösen azok, akik nem tudtak az emberi látszaton túlemelkedni, és nem ismerték fel Krisztusban a megígért messiást. Nem hittek sem Istennek a próféták által kinyilatkoztatott szavában, sem a Jézus által véghez vitt csodákban. Inkább kurta eszükre hallgattak, amely lehetetlennek tartotta, hogy a világ üdvözítője mindenben hozzájuk hasonló ember legyen. Ahhoz, hogy befogadjuk Krisztust, higgyünk benne, keressük és megtaláljuk Istent, hitre van szükségünk. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk. Nem érezhető, vagy a teremtmény által ellenőrizhető adatokra támaszkodik, hanem Isten szavára. Arra, amit Isten szeretetében önmagáról és a titkairól kinyilatkoztatott. A kinyilatkoztató Istennek a hit engedelmességével tartozunk. Ezzel az ember szabadon Istenre bízza egész önmagát. Értelmével és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató Isten előtt, és önként elfogadja a tőle adott kinyilatkoztatást. A hit nem teszi magától értetődővé az isteni valóságukat, de megadja a szeretet Isten szavára alapozott biztonságot. A hit azt mondja, hogy a názáreti Jézus, akit kortársai József fiának tartottak, Isten fia, a megígért üdvözítő. Minél elevenebb az ember hite, a szeretetben annál inkább befogadja Jézust. Teljes egészében elfogadja az Isten ember személyét, üzenetét, és ő ráépíti életét. Jézus ezt mondta: aki szeret engem, Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Ennek a magasrendű igazságnak a hit ad bizonyosságot, hiszen ez az igazság messze meghaladja az érzékek és az emberi értelem ellenőrzését. A hit mondja, hogy a Szent Háromság bennünk lakozása végtelenül igazabb az emberi tudomány által igazolható oly sok veszendő igazságnál. Amikor egy teremtmény teljesen megvan erről győződve, akkor képessé válik arra, hogy ezt az isteni valóságot minden földi valóság fölé helyezze. Az Istenre vágyódó embernek keresztes Szent János ezt mondja: keresd őt hitben és szeretetben, anélkül, hogy bármi módon is a magad érdekét hajhásznád. Az Istennel egyesült élet alapja nem lehet érzés, hanem csak kizárólag a teologális erények. Meg kell tanulnunk tehát, hogy Istent minden élvezettől és vigasztalástól elszakadva keressük, még ha ez tisztán lelki is, hogy a tiszta hit útján járjunk. A hit minden érezhető tapasztalatnál, bármifajta ismeretnél vagy érvelésnél biztosabban hozza az embert közvetlen kapcsolatba Istennel. Csak a hit az egyedüli közvetlen és alkalmas eszköz a léleknek Istennel való egyesüléséhez. Ugyanis akkora a hasonlatosság közte és az Isten között, hogy csak annyiban különbözik Istentől, amint különböznek egymástól Isten látása és Isten hívése. A hit olyannak állítja elénk Istent, amilyen. Nem láttatja meg, hanem képessé tesz arra, hogy higgyünk lényegi valóságában. Így módon kapcsolatba hozza az emberi értelmet Istennel. Isten csak a hit eszköze közvetítésével nyilatkoztatja ki magát a léleknek. Új isteni fényben, amely felülmúl minden megértést. Minél több hite van tehát a léleknek, annál jobban egyesül Istennel. A hit egyesíti az embert Istennel, még ha az embernek nincs is része semmiféle vigasztaló élményben. Mi több, Isten az őt keresőktől gyakran megvon minden lelki örömet, hogy így vele való kapcsolatában ne az érzésekre, hanem a hitre támaszkodjanak, és növekedjenek a hitben. Aki Istenhez járul, hinnie kell. Amilyen mértékben hitből él az ember, annyira közeledik Istenhez, egyesül vele, és hisz szeretetében. Ezt jelenti a hit aktusa, mondja Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébet. Higgyünk Isten szeretetében, higgyünk abban, megingathatatlanul a megpróbáltatások és a sötétség közepette is. Akkor a teremtmény nem áll meg többé az érezhető örömöknél és érzéseknél. Keveset számít neki, érzi vagy nem érzi Istent, vagy hogy Isten neki örömet vagy szenvedést ad. Hisz szeretetében, hogy erre a megingathatatlan hitre szert tegyünk, és abban gyakoroljuk magunkat, így kell imádkoznunk. Uram, növeld hitemet. Thank you.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Pengő Királyfi című mese első részét.
Pengő Királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. Két gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű két szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickándozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám! Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős párga, azzal éjfélnek mind a két kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg, lelkem, húgomasszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, hétszer megyek, s hétszer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran, a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyanadjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király és annak három szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a három király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
Na most mehet, húgomasszony, szerencsés utat!
Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen Kendis bátyám uram Isten hírével, eleget aludtak az emberek! Mire kivíradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a három királyfi, mentek hetet hét ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt négy aranyos bársonyos hintó. Mind a négy hintó elé hat ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párossával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a Pengő a bátyjainak. Mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, és mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk.
Kedves gyerekek, ma este a Pengő királyfi című mese első részét hallottátok. Jó éjszakát és szép álmokat!
Thank you.